Ez a Csisztus Podcast, az elgondolkodtató vitaműsor, ahol a sportélet nagyjait Dr. Csisztus Zsuzsa kérdezi. A műsor, ahol szabad egymásnak ellent mondani, ahol a véleménynek is van súlya, és a házigazda, aki nem fél kérdezni. Kezdődjön a Csisztus Podcast!
Sziasztok! Ez itt a Csisztus Podcast harmadik epizódja, amelynek videóanyagát megtalálhatjátok a saját YouTube csatornámon, a Csisztus Channel-en, amúgy pedig a hanganyagát elérhető módon számos podcast felületen, és egyébként a www.csisztu.hu weboldalon minden információt, minden linket ezzel kapcsolatban megtaláltok. Nagyon nagy öröm számomra, hogy egy olyan hölgyet köszöntetek itt a Csisztus Podcastban, aki, hát nyugodtan mondhatom, hogy régi ismerős, talán egy kicsit már majdnem barát, amennyire sportújságíró és egy sportoló között ez létezik. Sőt, azt is mondhatnám, hogy én professzionális Babos Tímea rajongó leszek, és vagyok már nagyon régóta, úgyhogy ahhoz képest, hogy a Csisztus Podcast egy vita műsor alapvetően, tehát nem tudom, hogy fogunk vitázni. Vitázni valószínűleg nem fogunk, mert hogy nem is ez a cél. Viszont nagyon köszönöm, hogy eljöttél, Tímea, mert tudom, hogy elképesztően percre ki van számítva az időd. Gyakorlatilag még valószínűleg az úgymond a jetlag benned van, mert hiszen még Ausztráliában alig pár nappal ezelőtt jártál, és már szinte a másik lábad már országhatáron kívül van. Úgyhogy külön köszönöm, hogy nem csak az AIPS konferencián vállaltad, hogy vendég leszel, ugye egy nagyon fontos a nők helyzetét taglaló témában egy pódiumbeszélgetésen, de hogy időt szánsz arra, hogy itt legyél most velem. Hát most már háromszoros Grand Slam bajnok vagy, ezzel beérted Taróczi Balázst is, tehát tulajdonképpen nyugodtan kijelenthetjük, hogyha csak a számok világában nézzük a dolgot, minden idők legeredményesebb magyar teniszezője vagy. Teniszezője, nem teniszezőnője, és ezt szeretném kimondani. Még ezeket számon tartod? Ezek a számok, ezek a rekordok, ezek fontosak neked?
Hát először is köszönöm, hogy itt lehetek. Ki ne tartaná számon, nyilván ezek olyan sikerek és olyan eredmények, amikre az ember világéletében büszke és örök emlékek maradnak, és hát ezek azok a versenyek, és ezek azok a tornák, amikért dolgozunk, és amiről minden sportoló vagy teniszező álmodik, úgyhogy én is nagyon-nagyon boldog vagyok, és tényleg így pár nappal valóban a döntő után, hogy immár háromszoros Grand Slam bajnoknak mondhatom magam. Ezt mindig szoktam mondani, hogy valószínűleg a pályafutásom végét kell, hogy járjam, vagy az az idő kell, hogy eljöjjön, hogy egyáltalán felfogjam, hogy milyen eredményeket és milyen sikereket értem el, de most az biztos, hogy nagyon-nagyon boldog vagyok.
Abszolút, és minden okod megvan, ráadásul azért ne felejtsük el, hogy ez a győzelem lehengerlő volt. Tehát ugye azt mondják, hogy jelenleg az első helyen kiemelt pároshoz képest gyakorlatilag ugye szetveszteség nélkül hoztátok ezt Krisztina Mladenovic-sal, úgyhogy mindig is érdekelte az, hogy a győzelem íze különbözik-e abban a tekintetben, amikor az ember egy ilyen végérvényesen az utolsó pillanatokig megharcolt győzelemmel fejez be mondjuk egy mérkőzést, vagy pedig egy ilyen sima, lehengerlő, egészen elképesztően meggyőző formával. Másmilyen a vége a dolognak? Hogy az ember másképp veszi át a trófeát?
Igen, ez érdekes kérdés. Szerintem minden versenynek megvan az az egy meccse, ami egy óriási fordulópont, és ami után talán picit felszabadulnak ezek az érzelmek, és nekünk is volt a második kör, ott azért már félig meddig a zuhanyzóban voltunk, úgyhogy nem volt ott semmi garantált, hogy a végén mi emelhetjük magasba a trófeát, vagy visszaemlékezve a shenzheni VB-re, ott is azért az elődöntőt a sírból hoztuk vissza, abszolút. És utána a döntő, hogy így sikerült, szóval nyilván a végén csak az a lényeg, hogy te nyersz, mindegy, hogyan, mindegy, hogy szép játékkal, csúnya játékkal, rövid vagy hosszú meccsen, a lényeg a győzelem, úgyhogy lehet, hogy külső szemmel úgy tűnt, hogy ez egy könnyed győzelem volt, de azért...
Hát a számok ezt mutatják, tényleg van.
De azért egy Grand Slam döntőt játszani, és azt a nyomást érezni, és utána, amikor így tényleg vége a meccsnek, és mondjuk rá egy-két órára, amikor így minden energia már felszabadul, és akkor érzi azt az ember, hogy hogy úristen, milyen fáradt vagyok, addig azért az adrenalin
kumulálódik, gondolom, ez a fáradtság, igen. A végén egyszer csak ott kész, ugye,
abszolút,
ott letaglóz.
Igen, úgyhogy abban a pillanatban, amikor az utolsó labdamenetnek vége volt, akkor persze, én egyébként fel sem fogtam, hogy vége, mert nem tudtam, hogy Krisztina oda fogja ütni a labdát, ahova ütötte, azt hittem, én már készen álltam, hogy ott nekem még lesz dolgom, úgyhogy hát persze igazából ilyenkor csak az számít, hogy vége, és hogy te győztél.
Igen, hogy mondtad, hogy voltak már ugye olyan küzdelmeitek, amit tényleg a sírból hoztatok vissza, és tényleg az ember szó szerint, ha nézi, bár tudom, hogy édesapád élőben sose, csak utólag, akkor azért veletek fárad, tehát ebbe még egy szurkoló is bele tud fáradni, hát még ti. Érdekes, hát halvány emlékeim nyilván vannak még az élsport korából, hogy meg kell tanulni versenyezni. Tehát ugye az egy dolog, hogy az ember milyen edzésmunkát végez el, de a versenyzésnek a technológiáját, hogy a saját határaimat hogy tudom kitolni téthelyzetben, nyomás alatt, szerintem ez egy iskola. És ebben a tekintetben mondhatjuk azt, hogy te már egy sokkal magasabb osztályba léptél az elmúlt évekhez képest, tehát ezt a nyomást, ennek az elviselését én úgy látom, úgy értékelem, ahogy figyellek téged, hogy ezt elképesztően jól megtanultad kezelni, vagy megtanultátok együtt kezelni.
Igen, ez biztos, hogy ezen a téren egy óriási szintet léptünk. Azt hiszem, ez volt a 8. Grand Slam döntőm, de igazából
valahogy,
most ez kellemetlen, hogy
úgy,
nem
igen,
tudom.
Igen, de emlékszem, valami, olyan sok volt már, hál' Istennek.
De emlékszem, az elsőknél azért nagyon-nagyon izgultam, vagy az első VB döntőn nagyon izgultam. Viszont ez érdekes, hogy amikor tényleg a legjobb formádat kell hozni, és amikor ott vagy, és a győzelemért játszol, hiszen valljuk be őszintén, a döntősökre senki nem emlékszik. Úgyhogy amikor tényleg ott vagy, és...
Ez milyen disznóság egyébként, igen, nem? De tényleg, a runner-up az soha,
nem,
ugye?
Nem, tehát arra senki nem emlékszik, de az, amikor azért játszol, hogy történelmet ír, hogy megnyer egy ilyen óriási versenyt, az azért nagyon félelmetes tud lenni, és nekem is megvoltak a magam mumusai, úgymond, és
tényleg?
Most már...
Például mik?
Én rettenetesen izgultam, azért kellett 4 döntő, mire megnyertünk egyet, és nagyon sok olyan játékos.
De önbizalom, az önbizalomaddal volt probléma? Tehát az, hogy felmérted azt, hogy úristen, most Grand Slam döntőt játszom, mert ez képtelenség, hogy itt ez sikerüljön?
Igen, ez is, meg maga a tudat az, hogy a döntősökre senki nem emlékszik, és tényleg az, hogy elmondhass magadról, hogy Grand Slam győztes vagy, ezek azok a titulusok és címek, amiért küzdünk, és amiről mindenki álmodik. Szóval az, amikor ott vagy a kapujában, de azért még mindig nagyon messze van, ezt azért nagyon nehéz feldolgozni. Viszont valóban, hogy most már így folyamatosan megvannak ezek az eredmények, és hogy ennyire kiegyensúlyozottak vagyunk, és hogy ennyi nagy meccset játszhatunk, így bennem, amikor már eljutunk egy ilyen meccsig, akkor nincs kétség. Szóval nem hiszem, hogy az így véletlen, hogy a Roland Garros döntőn ennyire simán nyertünk, annyira sokat erősödtünk, és tudjuk egymást segíteni, hogy most már sokkal könnyebben dolgozzuk fel ezt a nyomást.
Sok helyen olvashattuk meg, hogy te magad is nyilatkoztat, hogy ez egy nagyon szerencsés párosítás, kihívja Krisztina Mladenovicsa, és ez nyilván több, mint egy jó páros, ez tényleg barátságszintű. Mondhatjuk azt, hogy ez egy történelmi szerencse, hogy ti összetalálkoztatok? Mert azért ugye én azt gondolom, és majd aztán kitérünk kicsit erre is, hogy egy jó párost összehozni, az nem csak arról szól, hogy van két jó teniszező önállóan, hanem az arról szól, hogy kell valami olyan extra szint, valami olyan extra, hogy is mondjam, kommunikációs, talán együtt gondolkodás, lehet, hogy ez a 7. érzék, nem is tudom, hanyadik. Tehát tényleg valóban érzitek félszavakból, egy pillantásból, egy nem is tudom, talán egy összenézésből, hogy ki mit fog csinálni. Tehát ha éppen elcsúsztatok volna a generációban mondjuk egymás mellett, akkor lehet, hogy ez a páros nem jön létre. Független attól persze, hogy tudom, hogy azért nem csak kikivel értél már a nagy sikereket, de mondhatjuk, hogy mégis ez a legsikeresebb páros így együtt.
Hát igen, ez abszolút sorsszerűség, hiszen mégis 4 nap különbséggel születtünk, ugye, és én 10 éves korom óta ismerem Krisztinát, és rengeteg meccset játszottam ellene már 12 év alatt, 14 év alatt az Európa-bajnokságokon, úgyhogy én emlékszem, akkor játszottunk junior korunkban együtt, és igen, ahogy mondod, az édes kevés, hogyha valaki összepasszol játékban, hiszen az egyik VB-met egy ugye a Cseh Lavacskovával nyertem, viszont pontosan tudtam, hogy hosszú távon ez nem tud működni, hiszen ez olyan, mint egy kapcsolat, ugye ez egy annyira magányos sport, és annyira annyira sok erőfeszítést igényel, és amikor ott vagy, hogy végre egy kicsit ilyen csapat sport feelinget érzel, és ilyenkor tényleg fontos az, hogy milyen a kommunikáció, milyen a kapcsolat, és ebben mondom azt, hogy nagyon szerencsések vagyunk. Lehet, hogy teniszileg mással is tudnék ugyanígy játszani, ahogy ez be is bizonyosodott korábban, de az, hogy ennyire kiegyensúlyozottak legyünk, és hogy évről évre még tudjunk javulni, és hogy így érezzük egymást, és így tudjunk egymásnak segíteni, ez az, ami még igazán különlegessé teszi ezt a kapcsolatot, és hát nem véletlen, hogy ő is a bajnoki beszédében ezt mondta, hogy hát nem gondolta volna a hét elején, hogy idáig jutunk, mindenkinek megvolt, neki megvoltak a maga gondjai, problémái, de hogy együtt így ki tudtunk ebből is lábalni, és most már ez szinte normális és rutinunká válik, hogy nagyon-nagyon jól meg tudjuk oldani a problémákat együtt.
Az, hogy ez a páros ilyen jó, ez két teljesen egyenrangú félnek az összjátéka, vagy kell vele egy domináns fél, és ha igen, az ki?
Igen, ez érdekes kérdés, mert én egyébként nagyon könnyen alkalmazkodom bárkihez, bármikor, tényleg nálam ezzel nincs probléma, viszont nyilván megvan a karakterem, és azt gondolom, hogy azért általában én vagyok az, aki irányít, viszont Krisztina, ő meg az, aki mindig mondja, mindig hogy ő az, aki tényleg akar esetleg irányítani, de mégis úgy érzem, hogy a döntő szó az az én kezemben van. Szóval én kevesebbet mondok, de ha mondok, akkor az, igen, de ha mondok, akkor az általában úgy szokott lenni, és mert érdekes, vannak olyan meccsek, amikor persze nekem megy rosszabbul, és akkor ő az, aki segít, és mondjuk akkor ő az, aki mentálisan is a csapat élén van, úgymond, vagy a párosunk élén, de azt gondolom azért én jóval kiegyensúlyozottabb személyiség is vagyok, így könnyebb talán nekem kimondani a végső szót.
Uh-huh. Na hát akkor térjünk egy olyan témára, ami állandó vita tárgya leginkább a hajzai sportúságíró társadalomban, és természetesen nem akarom, hogy te itt most konkrétan letedd a voksodot valamilyen irányba, de ugye például ebben az évben az év sportolója választáson nagy vita előzte azt meg, az előző Csisztú Sport kezdben, erről sokat beszélgetünk kitűnő kollégákkal, hogy Babos Tímának az egyéniben, vagy a párosban, illetve a kis csapat kategóriában kéne ott lenni. Ugye a kis csapat kategóriát most már tudjuk, megnyerted, gratulálok ehhez utólag is. Tényleg hihetetlen, érted, hogy összenyerted már magad a világon mindenet, de még nem voltál év sportolója semmilyen kategóriában, most már vagy. Van valamilyen, hogy mondjam, érzésed ezzel kapcsolatban? Fontos volt ez neked így a trófeák sorában?
Hát, hogy ne lett volna fontos. Egyébként nagyon szép a díj most, hogy hazamentem, ugye Sopronban láttam, otthon volt a családnál, édesapám vette át, igen. És persze, hát hogy ne számítana, ez is egy óriási presztízs, minden, ami egy extra titulus, egy extra cím, az mindig nagyon-nagyon nagy dolog, és persze a karriered végén, amikor elmondhatod ezeket, és felsorolhatod, hát az biztos a akkor
számít.
Azért így.
Az számít. Igen. Na, szóval a vita abból volt, ugye, hogy hol kéne lenned a teljesítményed alapján, és ugye sokan, és én ezt nem osztom, tehát én ebben mindig hogy vitázom kollégákkal, hogy Babos Tíme, hát igen, de egyéniben. Hát de igen, egyéniben. És én azt gondolom, hogy ezt más sportágaknál sem szoktunk különbséget tenni, hogy mondjuk az általam nagyon becsült és nagyra tartott Kovács Katalinnak van-e egyéni olimpiai bajnoki címe a kajakkenuban, vagy esetleg párosban van, vagy négyesben van, az olimpiai bajnoki cím, független attól, hogy egyedül nyerte valaki, vagy egy egység tagjaként, én erre így tekintek. Te hogy érzed, akár a külföldi, akár a magyar sajtóban, milyen a hozzád való viszony abban a tekintetben, hogy az egyéni eredményeid kontra a páros eredményeid hogy alakulnak?
Nagyon nehéz helyzetben vagyok nyilván ebben, hiszen párosban mondhatom, hogy a világ egyik legjobbja vagyok, és egyéniben az, hogy oké, most hátracsúsztam a ranglistán az elmúlt egy évben, viszont előtte azért...
Még top 100-ban vagy, most éppen jelen pillanatban.
Igen, de hogy azért 7 évet zártam a top 100-ban, voltam top 30-ban, és stabilan top 40-ben. Igen, 25. volt a legjobb, és stabilan ott voltam a top 40-ben. Akkor sem volt elég, mert hogy párosban 2018-ban épp akkor világ első voltam, egyéniben csak 29.
És ez mindig hozzá van, csak igen. 29.
Igen, tehát...
Csak? Hát ez ki? Tehát hogy? Ki veszi a bátorságot erre?
Igen, tehát ilyen szempontból ez nagyon-nagyon nehéz, mert hogy valamiben baromi jó vagy, de mellette, ami ott van a páros, abban meg a legeslegjobb. Szóval akkor, ami jó, az így mellé nem tűnik jónak, ami szerintem...
Ezt fájlalod?
Hát hogy ne fájlaltam volna, évekig fájlaltam.
Egyébként, mert hát én
évekig fájlaltam, de most az elmúlt, azt gondolom, két évben, ez azért nagyon nagyot fordult bennem, mert...
És ehhez neked kellett egy picit valamit belül átállítanod, hogy ez
ne zavarjon? Persze, hogy nekem kellett.
Csavartál egyet a mentalitásodnak a tekintetben, ha jól értem.
Gondolom azért most már 26 évesen még érettebb vagyok, már jobban meg tudom válogatni azt, hogy mi az, ami ténylegesen fontos, kik azok, akik ténylegesen drukkolnak, szeretnek, stb.
Szóval eljutottál abba a fázisba, hogy nem a mit, hanem hogy aki mondja, ugye, ha jól értem.
Tehát igen, inkább az, hogy aki, illetve az, hogy tehát most már egy picit úgy vagyok vele, hogy ha én most szögre akasztanám a teniszütőt, és azt mondanám, hogy holnaptól nem teniszezem, ami nyilván nem most lesz, de hogyha ezt tenném, de hogyha így gondolnám, akkor is, amiket a titulosokat így fel tudnék sorolni, senki nem tudná. Tehát így azért egy picit könnyebb ezt megemészteni. De ettől függetlenül persze nagyon fontos, hogy évsportoló lettem, remélem egyszer az egyéni kategóriában is lehetek. Fájlaltam, persze, hogy fájlaltam, hogy nem ott jelöltek, mert azt gondolom, hogy ott is jelölhettek volna. Nem azt mondom, hogy nyernem kellett volna, de a jelölés szerintem az kiállt volna.
Jó, örülök, hogy ezt elmondtad, és szerintem ebben nem árt, hogyha ebben abszolút azért így egyenesek vagyunk. Szerintem mindenki tudja, hogy körülbelül a másik oldalon mire számíthat, és egyébként én speciális egyetértek veled, nálam fenn voltál a jelölti lista minden szempontból. Beszéljünk egy picikét arról, hogy akkor viszont mit lehet, és kell változtatni ebben az évben, hogy mondjuk ebben a top 100-ban egy kicsit még előrébb is, ahogy már voltál is. Tudom, hogy óriási erőfeszítéseket teszel vele, többször cseréltél edzőt az elmúlt években, volt olyan időszak, amikor szinte egyedül dolgoztál. Ez ugye amúgy is egy magányos műfaj, erről sokat beszéltünk. Jelen pillanatban hogy látod? Mert tudom, hogy te mindig azt mondod, hogy te az egyéni játékra fókuszálsz, soha nem engedted el az egyénit, te mindig abban akarsz a legjobb lenni. Mondhatni, hogy ez egy kellemes mellékhatás, hogy a párosban mellesleg a világ egyik legjobbja vagy.
Igen, ezt bátran kijelentem mindig, hogyha már nem fogok egyénit játszani, akkor már nem fogok teniszezni. Tehát én páros játékos soha életemben nem leszek.
Hogy csak primér páros játékos.
Nem, biztos, hogy nem. Azt én már most tudom, hogy idegileg nem bírnám elviselni, úgyhogy nyilván azt remélem, hogy egyéniben is vissza tudok kapaszkodni a legjobbak közé. Egyébként nagyon-nagyon nehéz szerintem, mert a női tenisz az esküszöm, hogy úgy érzem, hogy napról napra fejlődik és javul, és hogyha most a mai Babos Timi játszana azzal a Babos Timivel, aki 25. volt, nem vagyok benne biztos, hogy a 25. nyerne, sőt.
De szerintem érdekes az, amit mondasz.
Szerintem az évek alatt annyit fejlődött az én játékom, meg a mentalitásom is, hogy én megverném a pár évvel ezelőtti saját magamat.
A legjobb formádban lévő saját magamat.
De egyszerűen olyan szinten fejlődik a tenisz és a női tenisz, és annyira tud mindenki játszani, és olyan kicsin múlik, hogy azért a szerencsefaktor is bejátszik, és azért dolgozok nap, mint nap, és csinálom, és küzdök, mert hiszem azt, hogy lesz az a pillanat, amikor nem csak a munka kell, és tényleg, hanem majd a picit így a szerencse is mellém áll. Úgyhogy most is szerintem ez az Ausztrál Open is nagyon-nagyon jól mutatta. Én azt gondolom, hogy életem legjobb páros teljesítményét, pedig azért volt pár, amiből tudnék meríteni, de most voltam a legeslegjobb. Ilyen jól nem teniszeztem még soha, és ugyanezt éreztem az egyéniben is, hogy jól ment. Persze utána volt egy írásom, amiben elmondtam, hogy miben tudnék még fejlődni, és tudom, hogy fogok is fejlődni abban, de hogy nézzük meg, kivel játszottam, és hányadik a ranglistán, és utána hova került meg én, és szerintem ez a csaj egyébként, ez a lengyel lány, akitől kikaptam, ő top 10-es játékos lesz, és szerintem fantasztikus
tenisz. Majd emlékezzünk a szavadra
lesz,
amikor ezt mondod.
Mint amikor tavaly kikaptam Andreescu-tól Új-Zélandon, azóta ugye Grand Slam győztes, top 5-ös játékos, szóval tehát ilyen a tenisz, egyszerűen annyira kompetitív, és annyira jónak kell lenned folyamatosan, hogy hogy ez nehéz, hogy most akkor egyik napra a másikra visszakerüljek a top 30-ba.
És hát főleg az a nehéz, hogy te is mondod, hogy nem csak új csillagok bukannak fel, gyakorlatilag egy év alatt jutnak el a top 10-ig, hanem hogy közben az embernek tartósan ott maradni. Tehát ugye az ezek szerint pont ezért nagyon nehéz, mert az eddigi jók szintén jók maradnak, csak közben jönnek új jók is, ugye?
Igen, illetve hát úgy tűnik, hogy rengeteg versenyünk van, és rengeteget versenyzek, ami igaz is, hogy sokat versenyzem, de például az következő időszakban olyan versenyek vannak, ahol a fő táblára top 20-ba kell lenned, hogy el tudj indulni, a kvalifikáción meg mondjuk olyan 70-80 körül kell lenned, hogy elindulj. Ha nem vagy ott, akkor a következő verseny, ami játszani tudsz, az egy 25 ezres vagy 60 ezres ITF kisebb ilyen challenger torna, ami...
Soha
ami...
nem lehet egy pillanatra se hanyat dőlni.
Nem, és főleg a nőknél mindenki minden héten játszik, mert oké, hogy a Grand Slameken azonos a pénzdíj, de azért éves szinten meg mégsem ugyanaz, és tényleg, ahogy annyira kompetitív, és mindenki a legjobb akar lenni, mert hát nők vagyunk, mindenki ott akar lenni, plusz még hozzájön persze a pénzdíj is, így hétről hétre menni kell, nagyon erősek a versenyek, mindenki nagyon jól játszik, úgyhogy ezt is így jobban el kell fogadni, és igenis tudatosulni kell bennem is, vagy kellett bennem is, hogy ez így van rendjén, és hogy idővel el tud jönni nekem is megint ugye az az időszak, amikor majd még jobb leszek a ranglistán.
Abszolút, és ez valószínűleg ebben az évben már be is fog következni, nagyon reméljük. Szóval hoztad a pénzdíjat, és ugye beszéltünk itt a nemzetközi konferencián, hogy valóban ugye most már a Grand Slam tornákon nagyon szerencsé, hogy ebben a tekintetben egyenlőség van a férfiak és nők között. Azért ez mégis egy érdekes téma, és főleg Magyarországon van egy ilyen nagyon fura viszony a pénzhez. Ugye én azért szeretem, ha erről nyíltan beszélünk, mert nagyon sok a világon ez egyáltalán nem kabinet kérdés, hogy a sportoló mennyit keres. És ha onnan nézzük, hogy mennyit investáltatok vele családilag abba, ugye mi sokat beszélgettünk a grill csirkés koktélparadicsomos időkről, ugye, amikor apuval utaztátok a világot, és gyakorlatilag nem volt más, csak az utcai grill csirkés, és úgy versenyeztél, mert egyszerűen nem telt többre, egy szobában aludtatok, hogy minél olcsóbb legyen a szállás, és a többi. Ezt szerintem fontos tudni, mert az emberek elfelejtik, amikor ránéznek egy olyan számra, hogy Babos Tímea most ezért a Grand Slam győzelmért 75 millió forint értékű ausztrál dollárt kapott, és ezt nem másod magával, ugye, hanem egyedül. Ez tényleg nagy szám. Ez már szabad szemmel jól látható majdnem a világűrből is, szóval én azt gondolom, hogy ezt nyilván földi halandónak emészgetni kell. Neked milyen mostanra a viszonyod a pénzzel kapcsolatosan? Mennyire vagy spórolós? Mennyire értékeled ennek a volumenét 26 éves korodra, ami hát más ember életében a pályakezdés általában?
Hát először is én nagyon-nagyon szerencsésnek gondolom magam olyan téren, hogy ebben az időszakban játszunk, hogy ilyen óriási pénzdíjak vannak, annak ellenére, hogy ahhoz képest, hogy ezek a tornák mennyi pénzt keresnek, a játékosok semmit nem kapnak. Tehát azért ebben is még lehetne vitatkozni, viszont nyilván én reális vagyok, és tudom azt, hogy ezek az összegek, amiket keresek, ezek nem normálisak, ezek tényleg földön kívüliek, és nagyon-nagyon hálás vagyok érte, de pont azért, ahonnan jöttem, amennyit küzdöttünk, amilyen a családi háttér, és amennyi nehézségem vagyok túl, így, és amilyen a neveltetésem, így pontosan tudom a pénz értékét, pontosan tudom, hogy mi az, amikor egy picit meg kell húzni a szíjat, mi az, amikor egy picit lehet dőzsölni.
És még meg kell húzni? Még van olyan?
Nyilván karrierem mondjuk még tart pár évig, 5-6 évig, nem tudom, akkor utána azért még hátra van az életemből, reméljük egy 70 év.
A java.
És amúgy sem az az ember leszek, aki otthon ül és semmit nem csinál, nyilván fogok dolgozni, de azért...
De már gondolatban, vagy akár fizikailag is gyakorlatban fektetsz be abból, ami most szépen lassan azért csurdogál vissza ebből a rettenetesen sok egyébként ugye előbefektetésből, szabad így mondani, pontosan azokra az időkre, mert valljuk meg azért mondjuk a sportolóknak, a élsportolóknak a pénzhez való viszonyában azért vannak hiányok ugye így edukáltság terén, és ez természetesen nem bántásképpen mondom, mert senki nem tanítja meg nekik, hogy fiatalok, ez egyszer véget ért, tehát ha most van, gondoljatok a jövőre. Te gondolsz?
Persze, hát kétféleképpen mondanám ezt a befektetést, az egyik, amiért utána a mostani pénzgyanémat be tudom fektetni, az azért, mert amikor 19 éves voltam, és édesapámmal ugye abba hagytuk a közös munkát, akkor minden akkori pénzgyanémat befektettem az akkori edzőmbe, akit egyébként szerintem nem is nagyon tudtam megfizetni abban az időben, ugye a francia, korábbi francia edzőmet, és az a befektetés térült meg úgy, hogy most ilyen összegeket keresek, és hogy ilyen sikeres vagyok, és nyilván most, amit most megkeresek, az pedig persze okosan használom fel. Megnyertem az Ausztrál Open-t, akkor az nem azt jelenti, hogy elmegyek egy luxus márkaboltba, és akkor elhozok onnan 3 órát, 2 táskát. Szóval nekem minden cent számít tényleg. Most is óriási pénzeket fizetek ugye a csapatomnak, hiszen egyéni sport lévén én fizetem az egész stábomat, az utazást, a hotelt, az étkezést.
Ezt nem árt, hogyha most ezt azért tudjuk. Tehát te így mondod,
hogy 75 millió forint az Ausztrál Open, nekem az éves költségvetésem olyan 150 millió forint, szóval...
Tehát még nem nyerted meg idén azt, amit meg kell, hogy költenem.
Jó, és ahhoz egy rendszemet nyertem, tehát azért...
És csak azért mondom, hogy nem árt, ha ezeket az arányokat látják, hallják azok,
szívesen beszélek róla, mert a tenisz.
Igen,
mert a tenisz az kinyitod az újságot, vagy beírod a nevemet, és látod, mert a tenisz egy olyan sport, hogy minden kör le van írva, hogy ki mennyit keres. Okay. De az nincs leírva, hogy abból mennyit adózol, hogy mennyi a stábod, és a többi, úgyhogy nekem ez is egy nyílt kérdés, vagy nyílt téma, hogy igen, ennyit keresek, de ugyanúgy ennyit elköltök arra, hogy én itt lehessek, és
szóval nagyjából 150 millió forint egy éves költségvetés annak, hogy tulajdonképpen azt a versenysorozatot, azokat az utazásokat, a hozzátartozó szakembereknek a bérét konkrétan, és minden, ami ehhez tartozik, adózással együtt ezt kifizest. Azért ez nem árt tudni, hogy ezért ezt össze kell teniszezni.
Hát ezt össze kell teniszezni, és ebben nincs benne az, hogy valaha a családom jönne, tehát ez abszolút az, ami a munka.
Tisztán a szűk tím.
Igen, ez abszolút az edző, kondi edző, timi tím edző, kondi edző, fízió, menedzser, és hát mindenkinek ugye tehát így a bére, az utazás, a hotelek, az étkezése, úgyhogy igen, ezért ezek magas
jó,
számok.
Jó, nyugtass meg, hogy azért mégis van olyan pillanat, amikor megnyer egy Jensen tornát, azért bemegy valami kedvenc üzletbe, és azért legalább, ha nem is 3-at ebből, meg 2-t abból, de azért egy valamit levesz, ami valami szívének kedves. És ha igen, akkor mi ez? Mert nagyon tetszik az ízlésed, követlek természetesen mindenféle social media platformon, imádom egyébként a fürdőruhás fotókat, mert akinek ilyen kockahasa van, az mutogassa. De látszik, hogy nagyon-nagyon egészségesen divatérzékeny fiatal nő is vagy. Szóval mit vásárolsz, hogy te megteheted, vagy megengeded magadnak?
Köszönöm szépen, igyekszik az ember. Hát mi mást, persze, cipőket, ékszereket.
De jó, valami.
Tehát, de minden, tényleg minden értékesebb ékszer, vagy ruha, vagy bármi, az csak is eredményfüggő. Tehát nincs tényleg? Az, hogy csak úgy bemegyek és veszek valamit.
Mindig
max,
valami...
ha csak nem szülinapom van, de
hát az amúgy... egy éppen egyszer van, mondjuk, jó, oké, ez mindenkinek, oké.
De abszolút, tehát...
Szóval csak akkor ajándékozott meg magad, hogyha hoztál egy eredményt?
Igen, most még ez sem lesz, mert hogy tettem egy olyan kijelentést még a torna előtt, hogyha megnyerjük az Ausztrál Open-t, akkor nővérem már nagyon rég szeretne visszamenni Amerikába, ott élt ugye 10 évet, amerikai férje van, most már 2 gyerkőccel, 1 3 évessel, meg 1 3 hónapossal, és mondtam, hogyha megnyerem az Ausztrál Open-t, akkor az lesz az én ajándékom magamnak meg nekik, hogy kijöhetnek velem Miami-ba majd a versenyre.
Wow.
És nagyon cuki volt, unokölcsem jött ki elém a reptérre a szüleimmel, és kérdezte, hogy na milyen repülővel jöttél, milyen színű volt, mondtam, hogy hát fehér arany, mondja, hogy jó, és én milyennel megyek? Hát mondom, hova kicsim? Hát Amerikába.
Úgyhogy... Hát akkor már tudta, ugye, hogy van egy kreditje, amit beválthat.
Igen, úgyhogy most az Ausztrál Open az ezzel jár.
Fantasztikus. Nagyon örülünk, hogy az Empowering Women in Sports Media, ugye a nők helyzetét taglaló konferencia része voltál az IPS mostani budapesti kongresszusán. Mennyire érzed azt, hogy nőként, véleményformáló nőként, nem szeretem az influencer szót, mert félreértik, de mondjuk így véleményvezérként érdekli ma az embereket az, hogy Babos Tíme hol helyezi el a nőket a nemzetközi sportpalettán, hogy milyen a hozzájuk való viszonya akár a sportsajtónak, mert itt én elég markáns véleményeket fogalmaztam meg, és nagyon örülök. Mennyire volt ez fontos számodra?
Hát nagyon örülök, hogy itt lehettem a konferencián, illetve ugye a Puskás stadionban is most először járhattam a vacsorán, és hát óriási, hogy ilyen rendezvények vannak itt, úgyhogy gratulálok is hozzá. Hát nézd, ez a kérdés szerintem ez mindig így itt van a levegőben. Amit én hozzá tudok tenni, az nyilván a saját véleményem, ahogy én az én imidzsemet építem, ahogy én beszélek, ahogy én próbálok inspirálni embereket, főleg én gyerekeket szeretek, de tudom most már minden, aki ismer, tudja, hogy messze vagyok az arroganciától, de tudom, hogy sok embernek vagyok példaképes, sok gyereknek, és ez nagyon-nagyon fontos, és én is megpróbálok mindent megtenni azért, hogy mindenki jól érezze magát, és nekem is fontos az, hogy elmondjam, hogy milyen nőként sportolni, hogy milyen nőként ennyi pénzt keresni, mert azért ezt... Igen, mert azért ezt nagyon sokszor én mondhatom, hogy megkapom, hogy hát Magyarország egyik legjobban kereső sportolója vagyok, és mégis nő.
És mégis nő. Igen.
És szerencsére azért a tenisz nagyon nagy részben ilyen szempontból képviseli az egyenlőséget, ahogy mondtam, a Grand Slameken ott van az egyenlő pénzdíj, és igenis küzdünk azért, és a Nemzetközi Tenisz Szövetség, a Női Szövetség a világ legnagyobb női sportszervezete, és ők igenis próbálnak példát mutatni és küzdeni azért, hogy a nők ott lehessenek, és kiállhassanak.
Tehát egy egyenjogúságot képviselnek tulajdonképpen.
Abszolút, igen. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Bár én azt gondolom, hogy a legfontosabb az mindegy, hogy nő vagy férfi, inkább az, hogy dolgozz meg a sikeredért, és akkor igazából hadd legyenek irigyek az emberek, ha megdolgoztál érte, akkor az a te saját sikered. Úgyhogy...
Abszolút. Egy nagyon fontos témát szóba hoztál, ez pedig a társadalmi felelősségvállalás kérdése. A Charity rovat, az nálunk kifejezetten erről szól, ahol szeretnénk a transzparens és átlátható támogatás és adományozás elveit népszerűsíteni.
Charity. Think wise. Share smart.
Ha már ebben benne vagyunk, akkor azt én tudom, és ez is számomra nagyon szimpatikus, hogy amikor az ember eljut egy bizonyos pontra az életében, akkor általában arra felismerésre is rájön, hogy ideje visszaforgatni, adni valamit. De ebben te nagyon visszafogott vagy.
Csendes.
Csendesen csinálod, ami egyébként számomra nagyon szimpatikus. Persze fölveti azt a kérdést, hogy egy ilyen népszerű ember, mint te, hogyha ezt hangosabban csinálja-e, az nem vonz-e másokat is, nem inspirál-e másokat is arra a témára, hogy igen, adni nem csak kell, hanem adni jó, jól adni meg még jobb. De azért érdekelne, hogy ezt a fajta, hogy mondjam, belső lelkiismereti kérdés magadban, te ezt hogy szervezed, és mit tartasz igazán ebből fontosnak?
Nézd, ezt nem az imidzsemért csinálom, vannak azok az ügyek, amiknél azt érzem, hogy fontos, hogy igenis kiállj és megmutasd az arcod, és ami talán tud segíteni. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy sokan azért csinálják, és nem is vagyok benne biztos, hogy egyáltalán adnak is valamit, csak az arcukat adják hozzá.
Azért ez kiábrándító, ha ez igaz.
Hát, igen, de most is például ugye Ausztráliában voltak az óriási, vagy vannak a bozott tüzek, és én is természetesen mellé állok, és az, hogy mondjuk rendelkezem egy jó szervával, akkor minden egyes ászom után én is fizettem a $200, ez egyszer kiposztoltam azért pontosan, hogy másokat is bevonjak, és minél több teniszezőt bevonjak ebbe.
Ez egy zseniális kezdeményezés egyébként.
Igen, zseniális kezdeményezés volt, és igen, mondom, vannak azok az ügyek, amiknél azt gondolom, hogy fontos kiállni. Sokat segítek sok helyen, nem gondolom, hogy
ezt mindenáron.
Igen, hogy ezt terjesztenem kell, aki ismer, és aki most már azért ennyi év után így a médiában, vagy a média által megismertek az emberek, azok tudják, hogy nekem milyen a személyiségem, úgyhogy persze nekem is nagyon-nagyon fontos a charity, és minden jó ügy mellé odaállok, vagy arccal, vagy arc nélkül, de általában ott vagyok mögöttük.
Köszönöm. Igen. Köszönöm szépen, hogy a charity rovatban ezt is elmondtad.
Charity. Think wise. Share smart.
Most csak egy dolgunk van hátra itt a Csisztus Podcastben, hogy egy pici prognózist halljunk tőled, mert az még mindig 2020 elején járunk, és neked már egy Grand Slam trófea ott van ugye a tarisznyádban.
Hát nekem abszolút célom. Tehát az olimpia, életem egyik legnagyobb élménye volt a londoni olimpia, az, hogy ott láttam, és hogy 17 évesen megismerhettem elsősorban a magyar sportolókat, hiszen én abszolút sportfanatikus vagyok, imádok minden sportot, megyek eseményekre, csinálom, nézem, tényleg nagyon-nagyon szeretem, és az, hogy megismerhettem akkor a legjobb magyar sportolókat, és hogy azóta is van, akikkel
személyes
a kapcsolat, és közeli barátságot ápolunk, az óriási volt, és az, hogy ott lehettek, ott láttam a faluban, és ott voltak az óriási sztárok, szóval nekem az óriási élmény volt, így nem volt kérdés az sem, hogy Rio is cél, és hát az egyéni ranglistám is akkor még megengedte, pedig csak 30. voltam, úgyhogy ott lehettem egyéniben párosban. Azt gondolom, hogy a mostani Ausztrál Open-nel a páros...
Az garantált.
Igen, a páros kvalifikációm az szinte garantált, úgyhogy abban ott leszek az olimpián, de nem ez az elsődleges célom, hogy csak párosban ott szeretnék lenni egyéniben, illetve most már van szansz vegyes párosban is, úgyhogy hát az még nekem is, igen, Fucsovics Marcival, úgyhogy ez nekem is újdonság lenne, hogy mondjuk 3 versenyszámban lehessek ott. Van még pár hónap, ilyen 4 hónap van nagyjából, amíg nálunk vége a kvalifikációnak, úgyhogy hát remélem, hogy minél több versenyszámban ott lehetek.
Hát legyen így. Még köszönöm szépen, óriási élmény volt, hogy a Csisztus Podcastban egy jót tudtunk beszélgetni. Sok sikert, és én azt gondolom, hogy ez az év, ez már úgy indul, hogy pláne is kimagaslom Babos Tíma éve lehet, és még hol a vége. Gratulálok az eddigiekhez.
Köszönöm,
és köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám.
Köszönöm.
Köszönöm. Köszönöm a figyelmeteket, ez volt tehát a Csisztus Podcast 3. epizódja, is ha mondtam, ennek a videóanyagát a YouTube csatornámon, a Csisztus Channel-en találjátok meg, a hanganyagát pedig számos podcast felületen. Tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok! A Csisztus Podcast műsorvezetője és produkciós igazgatója Csisztus Zsuzsa, producere, szerkesztője Szerencs Éva, a stábigazgató Hubai Antal, a tartalomfejlesztésért és online kommunikációért Gubcsi Eszter felel. Köszönjük a Charity támogatását! Köszönet a ruháért a Pink Lady Store-nak!